Krisztus, kedves hallgatóim! 9. Pius hosszú pápasságának kétségtelenül legfontosabb eseménye az első vatikáni zsinat megrendezése volt. A Szent Atya már uralkodása kezdetén fontolgatta egy egyetemes zsinat összehívását, akkor azonban az idő nem kedvezett elképzelésének. Így csak 1864-ben a szillabusz közzétételével egy időben érkezett el az a pillanat, amikor a kuriális bíborosok előtt első ízben beszélt arról, hogy Rómába kívánja hívni tanácskozásra a világ püspökeit. Szigorú titoktartás mellett munkatársai véleményének kikérését követően a következő év tavaszán bíborosi bizottságot alakított az események előkészítésére. 9. Pius több tucat a világ különböző pontjain szolgáló főpaptól is kért írásos véleményt és javaslatokat a témára. Mivel a válaszok többsége igen szerteágazó témák ajánlása mellett magában az esemény időszerűségében, a modern világgal való teológiai számvetés fontosságában egyetértett, a Szent Atya 1867 nyarán nyilvánosságra hozta, hogy összekívánja hívni az első vatikáni zsinatot. Egy évvel ezt követően megjelent az Eterni Patris Bulla, amelyben a pápa 1869. december 8-ára összehívta a Szent Péter Bazilikába a világ valamennyi püspökét és szerzetesi előjáróját. Felkérést kaptak a keleti egyházak vezetői és a protestáns közösségek is, hogy képviseltessék magukat ezen az alkalmon, ám ők más-más hangnemben ugyan, de visszautasították, hogy jelen legyenek az eseményen. Közben szakértői szinten komoly előkészítő munka folyt 5 témában. A hittani kérdésekről, az egyházfegyelemről, a szerzetesi ügyekről, a keleti egyházakról és missziókról, valamint az egyház és a politika viszonyáról születtek tervezetek. Nagy izgalmat keltett egy időközben a római jezsuiták folyóiratában megjelent írás, amely a zsinattól elsősorban a pápai tévedhetetlenség dogmatizálását követelte. Erre a hírre válaszol több európai kormány is aggodalmának adott hangot, sőt a püspökök és teológusok között is komoly ellenzéket támadt a pápai hatalom ilyen mértékű megnövelésének. Az ellenzők egy része az időt nem tartotta alkalmasnak egy ilyen tanítás megfogalmazására, mások viszont Ignaz Döllingernek, a kor legjelentősebb egyház és dogmatörténészének a vezetésével azt fogalmazták meg, hogy egy ilyen döntésnek sem teológiai, sem történeti alapja nincs, nyílt kihívás a világ szemében, ugyanakkor a pápák hatalmát mértéktelenül megnövelné a püspökök és a zsinatok kárára. Az ügyből élénk sajtópolémia és tiltakozási akció kerekedett, ám ez csak annyit ért el, hogy a Szent Atya egyre görcsösebben ragaszkodott a tévedhetetlenség tanításának dogmává emeléséhez. A zsinat megnyitására végül a terveknek megfelelően 1869. december 8-án került sor. A világ ekkor 1050 püspöke közül 775 vett részt a munkában, számos szerzetes rend, katolikus egyetem képviselői és népes szakértői gárda mellett. Az egyes államok hivatalos követeket nem küldtek, ám számos királyi vendég, diplomata, közéleti személyiség jelent meg a megnyitón. Elsőként a hittani témákat tárgyaló Dei Filius konstitúció tervezete került vitára, ám már ekkor kiderült, hogy a püspökök egy része sokkal nyitottabban közeledik a témához, mint a pápa és a kúria. Így végül számos ponton módosult az eredeti tervezet, míg végül elfogadására 1870 áprilisában sor került. A szöveg a hit alapkérdéseit tárgyalta, szólt Istenről, a hitről, kinyilatkoztatásról, hit és tudás viszonyáról. Leglényegesebb a modern ateizmus, agnoszticizmus, liberális kriticizmus eszméit elutasító megállapítása az volt, hogy idézem, Isten léte a természetes ész világánál biztosan felismerhető. Az egyház hite tehát nem áll szemben az értelemmel, sőt a helyesen és felelősen használt értelem a természeti felismeréséből elvezet a természet feletti belátásához, azaz nem áll ellentétben a világ tudásával, hanem harmonikusan illeszkedik a két szféra egymáshoz. Ezzel párhuzamosan kerültek tárgyalásra a lelkipásztori kérdések, amelyek körül a helyi sajátosságokat figyelmen kívül hagyó előzetes tervezet miatt ugyancsak élénk vita támadt, mivel számos tábori vidékről érkezett főpásztor híveitől idegennek érezte a római előírások merev követését. Ebben a tárgyban különösen a breviárium és a katekizmus korszerűsége és használhatósága körül csaptak össze az indulatok, és világossá vált, hogy a kúria uniformizálási törekvéseinek a világegyházban komoly ellenzéke van, ám ezt a témát végül nem is sikerült megfelelő határozattal lezárni. Közben napirendre került a legtöbb vitát kiváltó tervezet is, amely a pápák hit és erkölcs dolgában való tévedhetetlenségét és az egyház feletti mindenre kiterjedő teljhatalmát volt hivatott a hittételek sorába iktatni. A tévedhetetlenség fogalma korábban sem volt ismeretlen a teológiában, hiszen a természetes hitérzék révén megillette Krisztus egyházának egészét, ősi értelmezés szerint az egyetemes zsinatokat, ám a pápai tévedhetetlenség gondolata sokak szemében újításnak számított. Az atyák nagyobb hányada közötte természetesen a kuriális bíborosok csoportja, vagy a konzervativizmusáról ismert Manning bíboros Westminster érseke támogatta ennek a témának a dogmává emelését. A kisebbség, főleg francia, osztrák, magyar és német püspökök, közöttük Simor János bíboros Esztergom és Hajnal Lajos bíboros Kalocsa érseke ellene voltak. A többségben lévő tévedhetetlenség pártiak kezdettől igyekeztek lehetetlen helyzetbe hozni az ellenzéket, ami éles szóváltásokhoz vezetett, közben pedig a két párt mindegyike támogató aláírásokat gyűjtött. Az ellenzék a tévedhetetlenség kimondását a püspöki hatalom megnyírbálásaként a világban érvényre jutó demokratikus törekvésekkel szembeni konzervatív lépésként értékelte, de arra is emlékeztetett, hogy a döntés a világi hatalommal, az egyes országok kormányaival is szembefordíthatja az egyházat. Végül a pápa többszöri személyes közbelépésének és sürgetésének köszönhetően a tévedhetetlenség kimondásának pártolói abszolút többségbe kerültek. Hiába tiltakozott a zsinati kisebbség azt kérve, hogy a tervezett szövegből kerüljön ki a teljhatalom kifejezés, és az az utalás, hogy a tévedhetetlen pápai döntések önmaguk által, nem pedig az egyház beleegyezése és elfogadása révén válnak a hitletétemény részévé, 9. Pius hajthatatlanul ragaszkodott a már előkészített tervezethez. Így kerülhetett sor arra, hogy a témát tárgyaló pásztori Eternus Constitutio 1870. július 18-án a porosz-francia háború kirobbanásának és Róma várható olasz megszállásának árnyékában nagy szó többséggel elfogadásra került, a szöveget pedig 9. Pius azonnal közzé is tétette. A szavazást megelőzően a létszámában megfogyatkozott ellenzék 55 tagja, ismét csak francia, osztrák és magyar főpapok, a tiltakozásnak ezt a formáját választva elhagyták a zsinatot, levélben értesítve a pápát arról, hogy igennel nem áll módjukban szavazni, ellenszavazatukkal pedig nem kívánnak a zsinattal és a Szentatyával szemben illojálisnak tűnni. A végszavazáson így 535 atya volt jelen, akik két ellenszavazatot leszámítva igennel voksoltak a dokumentumra, mely végül is így fogalmazta meg a pápai infallibilitást, tévedhetetlenséget. Idézem, a római pápa, amikor ex cathedra szól, azaz amikor az összes keresztények pásztorának és tanítójának feladatát teljesítve legfőbb apostoli akaratának nyilvánításával meghatározza, hogy egy hitbeli vagy erkölcsi tanítást az egyháznak tartania kell, mint hogy Isten mellette áll, amint ezt neki Szent Péter által személyén keresztül megígérte, azzal a tévedhetetlenséggel bír, amellyel az isteni megváltó a hitre vagy az erkölcsökre vonatkozó tanítás meghatározására nézve egyházát felkészülté kívánta tenni. Ezért a római pápának ilyen határozatai nem az egyház beleegyezése miatt, hanem önmagukban megmásíthatatlanok. A krónikások feljegyezték, hogy a döntő szavazás idején hatalmas vihar tombolt Rómában, besötétedett, dörgött, villámlott, amit romantikus elmék és a szenzációra éhes sajtó más-más szándékkal amolyan égi jelként próbált értelmezni. A pásztor Éternusz elfogadása utáni második napon kirobbant a francia-porosz háború, és küszöbön állt Róma az olasz csapatok általi, végül szeptemberben bekövetkező megszállása. Ilyen körülmények között a zsinatot nem lehetett folytatni. Bár formális lezárásra nem került sor, a munka végérvényesen félbe maradt, a pápa a zsinati munkát felfüggesztette, a főpásztorok pedig eltávoztak az örökvárosból. A tévedhetetlenség dogmatizálása közben élénk tiltakozást váltott ki számos kormány, a liberális értelmiség és sajtó, valamint a protestáns és keleti egyházak részéről. Németországban és a monarchiában pedig a szöveg ünnepélyes kihirdetése is hatósági tiltásba ütközött, sőt, az osztrák kormány még a Rómával kötött konkordátumot is felmondta tiltakozása jeléül. Az egyházi közvélemény általában az első percről tudomásul vette a döntést, a korábbi ellenzék főpap tagjai pedig egymás után nyilatkoztak úgy, hogy alávetik magukat a határozatnak. Egyedül Döllinger professzor és értelmiségi köre vitte szakításig a tiltakozást. Ez a laikus és klerikus értelmiségi csoport 1870. augusztusában egy müncheni konferencián jelentette be, hogy nem ismeri el a tévedhetetlenség dogmatizálását. Erre Róma Döllingert és követőit 1871-ben kiközösítette, ők pedig a magukat ókatolikusnak nevező jansenista szakadár egyházhoz csatlakozva végleg elhagyták a katolikus egyház közösségét. 9. Pius pápa, aki 1870-ben az olasz egység létrejöttekor vatikáni fogolynak nyilvánította önmagát, mély megnyugvással és megelégedéssel vette tudomásul az első vatikáni zsinat döntéseit. Pápasága, amely az eddigi leghosszabb volt Péter székének történetében, végül 1878-ban 32 esztendő után ért véget. A Szentatya, aki 1870-től egyetlen egyszer sem hagyta el a Vatikánt, ennek az esztendőnek a februárjában adta vissza lelkét a Teremtőnek. A Szent Péter bazilikában ravatalozták fel. A pápai ravatal előtt akkora tisztelgő tömeg gyűlt össze, hogy az olasz hadseregtől és csendőrségtől kellett segítséget kérni a rend fenntartásához. Számos közéleti ember, politikus, diplomata, európai uralkodó családok tagjai voltak a tisztelgők között, maga a temetés pedig az olasz hatóságok támogatásával zajlott. A holttestet februárban ideiglenesen a bazilikában helyezték el, a végleges temetésre pedig hónapokkal később az elhunyt szándékának megfelelően a San Lorenzo in Verano bazilikában került sor. Ezt a szertartást kínos intermezzó zavarta meg. A koporsót, amelyet a nyilvánosság elkerülésével éjjel vittek át a városon, republikánus, antiklerikális, anarchista fiatalok támadták meg úgy, hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie. Kedves hallgatóim, ezzel mai adásunk végére értünk. Legközelebb az 1878-as konklávétól folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.
A mikrofonnál Seres Krisztina. A rendszerváltozás utáni időszak mulasztása, hogy még mindig nem becsüljük meg eléggé azokat a